világ.
Marokkó jutott elsőként a 8 közén labdarúgó világbajnokságon. Kimi Antonelli a sprint futamot és az időmérőt is megnyerte Silverstone-ban. Jó estét kívánok! Berő Emese vagyok.
Sportvilág.
2-8 döntővel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Egy mérkőzés már véget ért. Ezen a társházigazda Kanada és Marokkó csapott össze. Hogy mi történt a mérkőzésen, azt Edvi László foglalja össze.
Megvan az első csapat a 23. világbajnokságon a legjobb 8 között, miután Marokkó gárdája 3-0 arányban győzte le Kanadát. Ez így kimondva nagyon-nagyon simának tűnik, azonban az első félidőt látva annyira azért nem volt ez a találkozó vidám. Az első játékrészben a marokkóiak egyetlen helyzetet nem tudtak kidolgozni. A kanadai gárdának a 11. percben volt egy kísérlete, azonban Bono kapus látványosan spárgázva tudott hárítani. Aztán a második játékrészre megváltozott minden. Az 50. percben a marokkóiak játékosa, aki egyébként a PSG-ben futballozik, Hakimi, jobb oldalról elvégzett egy szabadrugást, mindenki azt várta, hogy ívelés lesz. Azonban ívelés helyett visszagurította a labdát, a 16-os vonalához érkezett ott Unaki, és begurította a labdát, ezzel az 50. percben 1-0 arányban vezetett Marokkó. És tulajdonképpen ettől fogva egészen megváltozott a játéknak a képe, hiszen a kanadaiaknak valamilyen szinten futni kellett az eredmény után, a marokkóiak pedig magabiztosan őrizték az előnyüket. A kanadaiak folyamatosan kapcsoltak sebességfokozatból sebességfokozatba, de amint pörgették az eseményeket, úgy nyíltak ki hátul, és a 81. percben a marokkói gárda egy gyors ellentámadást vezetett, Diaz ment el a jobb oldalon, Diaz ismételten nem a beadást választotta, akárcsak Hakimi korábban, hanem visszagurított, és ismételten az első gól szerzője Unahi volt az, aki érkezett, és ismételten laposan talált be a kanadai kapuba, ezzel a 81. percben 2-0 arányban vezetett Marokkó, és ekkor már úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. A 85. percben végképp el is dőlhetett volna, hiszen Rahiminek volt egy fejese, amely a felső lécről pattant a gólvonalra, hogy egy picikét lejjebb megy a fejese, akkor az a gólvonal mögött landol, így nem lett 3-0, de csak időlegesen nem lett, ugyanis a 98. percben, vagyis a hosszabbítás 8. percében ő, Rahimi volt az, aki betalált, egy gyors kontrát követően kirobbantak a marokkóiak, és Rahimi végül is balról találta magát egyedül a kapussal szemben, és bal belsővel a hosszú, vagyis a bal alsó sarkot célozta, így aztán két Unahi, illetve egy Rahimi gólnak köszönhetően marokkó csapata 3-0 arányban győzte le Kanadát, és ezzel a marokkói gárda, amely 4 évvel ezelőtt elődöntőt játszott a világbajnokságon, az első csapat, amely ott van a legjobb 8 között.
Marokkó tehát az első csapat, amely ott van a 8 között, Kanada pedig az első házigazda, amely nincs már versenyben a világbajnokságon. Hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Jesse Marst.
Jesse, először is a mérkőzés, azután, amit a csapat adott neked, mennyi mindent kell még tanulni ennek az együttesnek, hogy hogyan lehet változtatni az intenzitáson egy ilyen marokkai mérkőzésen. Mi voltunk a jobbik csapat, Nyilván volt egy-két jobb játékok és befejezésük, de hogyha az intenzitást nézzük, nem ez a gond, egész egyszer a minőség a kapu előtt jobb volt, ebben egy kicsit hiányoztunk, nem tudtuk befejezni az akciókat, amiket kellett volna, de ami a tervet, a felfogás, hogyan akarunk focizni, a srácok hitét saját magukkal kapcsolatban, és egy ilyen top csapattal felvették a versenyt, amelyik nem tudom mióta nem kapott ki, és hogy egy ekkora szintre vittük ezt a csatát, és sokkal jobbak voltunk az első fél időben, ez tényleg elképesztő dolog. Volt egy helyzet, az elmendeket, miénk volt a meccs. Jó, de mennyi mindent adott a csapat, minden, amit kértél, hogy magasabb szintre kerüljön, a sérések ellenére mit tanultál a saját csapatodról itt az elmúlt 4-5 hétben? De ez mindig arról szól, hogy a legnagyobb meccsek a legjobb pillanatokban, mennyire tudunk saját magunk lenni, mennyire tudjuk megmutatni a hitünket magunk a kapcsolatban, mennyire tudjuk kiversenyteni az ellenfelet, mennyire tudjuk mirányítani a meccset, mi ezt tettük. Az egész pályán 11 fantasztikus teljesítményt láttam az első fél időben, pekhesek voltunk, hogy nem szereztük meg a vezetést, vezetnünk kellett volna, hiszen mi voltunk fölé, mert aztán a kis apróságokon múlt, ott volt az a szabálytalanság, az kellett-e vagy sem, hogyan oldjuk meg a rögzített helyzetet, de hát tényleg minőségi játékos játékosok alkotják őket, magas szinten játszanak, de ahogyan játszottunk, amilyen tervünk volt, ahogy tagaszkodtunk ahhoz, hogy kik akarunk lenni, elképesztő teljesítmény volt. És nyilván az a fajta lendület, mozgalom, amit kreáltatok Kanadában, ez már az út 2030-ban, az a VB felé már most kezdődik, milyen lesz holnap. Most, hogy Kanada egy másik nemzet. Óriási megtiszteltetése volt a szurkolóknak, hogy ilyen csapatot bízhathattak, hogy ez nem egy védekező csapat volt, hogy megmutatta, hogy képes arra, hogy jobb legyen. Természetesen ilyen helyzetekben többször kell legyünk a jövőben, hogy megtaláljuk az utat a sikerhez, és erre építenünk kell majd, de nagyszerű csapatunk van. Sokáig legyünk én magunk, mint ők, inkább lennék, nem cserélnék Marokkóba. Nagyon büszkék a srácokra a mérkőzés után. Nyilván fáj nekik, de te jó ég, egyszerre nem lehetnék büszkébb. Kanada, köszönöm neked, Jesse. Köszönöm Kanadának.
A Kanada-Marokkó találkozót Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is értékeli.
Nagyon érdekes, és két ellentétes fél időt láthattunk. Nagyon érdekes a megállapítás, mert ugye a 3-0-ás gólkülönbség az azt mondatja, hogy egy sima mérkőzés volt, de az első fél időben a kanadai válogatott meglepte a marokkóiakat. Egy egész más letámadással megakadályozta a marokkói labdakihozatalokat, és már-már úgy lehetett érezni, hogy levegőből lóg a kanadai gól, viszont ez nem született meg, és egy egészen más második fél időt láthattunk. Egy cseles szabadrugásnak köszönhetően Unahi megszerezte a marokkóiaknak a vezetést, és a marokkói válogatott játszhatta a kedvenc játékát, a kanadai válogatottnak egyre nagyobb létszámmal kellett támadásba vonulnia, ez lehetőséget adott a marokkói kontráknak, és ahogy az lenni szokott, két kontratámadás végén gyakorlatilag teljes mértékben szétzilálta a kanadai védelmet a marokkói csapat, és így a második fél alapján megérdemelten jutott tovább. Az első fél időben érezni lehetett, és hát ismerjük mindkét válogatottat, a kanadai válogatott nagyon-nagyon rajta volt a mérkőzésen, teljesen koncentráltan léptek pályára, és az első pillanattól kezdve megfelelő fordulatszámon futballoztak. Ezzel szemben a marokkóiról tudjuk, hogy képességek tekintetében sokkal jobb, mint a kanadai, ennek ellenére dekoncentráltak voltak a játékosaik, nagyon sok labdaeladás volt a középpályán, gyakorlatilag rá sem lehetett ismerni a marokkói válogatottra, és ha valami miatt gyenge volt ez a mérkőzés az első fél időben, akkor az a marokkói válogatott miatt volt.
A második fél idő alapján azonban valószínűleg megváltozott ez a vélemény, amennyiben lehet mondjuk 15 perc alatt változásról beszélni, de hogyha előre tekintünk egy picit a VB-re, akkor ez a Marokkó mire lehet képes? Mert azért az előző világbajnokságon is láthattuk, ott voltak a négy között, valóban egy jó csapat, jó játékosaik vannak, csak az a kérdés velük kapcsolatban, hogy majd melyik fél idő játéka jön elő a folytatásban?
Hát először is a szünet azért az mindig alkalmas arra, hogy egy csapatot akár szakmailag, akár a vezetőedző által rendbe lehessen tenni, úgymond. És mindig egy fordulópontot jelenthet az, ami elhangzik a szünetben egyrésztről. A másrésztről a kanadai válogatottnak a lendületét kétségkívül megtörte a szünet. Tehát gyakorlatilag az egész mérkőzésnek abban a mederben kellett volna folyni a véleményem szerint, ahogy a második fél idő zajlott. Én gyanítom, ha 10-szer játszanak Kanada Marokkóval, azért szerintem 8-szor Marokkó hasonló mérkőzésen megnyerni a találkozót. A fordulópont az igazából az első gól volt, mert onnantól kezdve játszhatta Marokkó kedvenc játékát, és onnantól volt lépéskényszerben Kanada. Ami a folytatást illeti, én nagyon meglepődnék, ha Paraguay-Franciaország mérkőzésén nem Franciaország jutna tovább, és ebben az esetben viszont egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár Marokkóra, hiszen az ütőképes és lendületes francia támadójáték fog összecsapni egy nagyon-nagyon szervezett marokkói védekezéssel és veszélyes kontrajátékkal.
Ha egy picit még visszatérünk erre a mai mérkőzésre, azt mondod, hogy a fordulópont az első gól volt, a harmadik gól az meg már olyan minden mindegy, ugye akkor már nagyon közel voltunk a mérkőzés végéhez, az már a ráadás perceiben született, gondolom, hogy Kanada ott már szinte mindent feladott, tehát az 2-0, 3-0 igazából már szinte mindenkinek mindegy volt.
Igen, az mindegy volt. Több esetben a kanadai kapus Crépeau is előre jött az utolsó percekben, hát ha gólt tud szerezni, teljes mértékben kitámadott a kanadai válogatott. Talán személyesen Rahiminek volt a gólszerzőnek a legfontosabb ez a harmadik találat, hiszen alapjában ő nem számított kezdőjátékosnak, de a megsérült Saibari helyett állt be már az első fél időben, és nagyon-nagyon sokat dolgozott a mérkőzés folyamán. Ugye egy személyes csúcs ékként rengeteget vett részt a kontratámadásokban, mindig megjátszható volt, felemás teljesítmény nyújtott, nem mindig voltak jók a megoldásai, de ez a gól úgy gondolom, hogy kárpótolja az erőbefektetését, és úgymond a futballistene megjutalmazta őt az addigi produkciójája.
Csak hogy Kanadáról is ejtsünk egy-két szót, van miért sajnálnunk, hogy Kanada nem szerepel már a továbbiakban a világbajnokságon?
Én úgy gondolom, hogy a kanadai válogatott így is azért a várakozásunkon felül teljesített, tehát gyakorlatilag bejutott a legjobb 16 közé, voltak közönségszórakoztató mérkőzései is, sok gólos mérkőzései is. Szerintem a kanadai népnek, a kanadai szurkolóknak egy nagyon-nagyon jó propagandáját jelentették a futball szempontjából, de én véleményem szerint azért a legjobb 16 közé, pláne nem a legjobb 8 közé, azért nem kell, hogy kanadai válogatott bejusson. Én úgy gondolom, hogy a jobbik csapat jutott tovább, de Kanada is szerintem büszkén gondolhat vissza erre a világbajnokságra.
Ma a labdarúgó világbajnokságon még egy nyolcad döntőt rendeznek, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe egyébként a korábbinál is nagyobb esélyt ad a francia futballválogatottnak a világbajnokság megnyerésére. A nyolcad döntős rajt előtt közzétett elemzés szerint a franciáknak 28,89% az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek valószínűsége 18,66% volt, bár már akkor is a franciák számítottak a fő favoritnak. A 16 csapatosra szűkült mezőnyben a címvédő Argentina VB elsőségét picit több mint 16%-ban, az Európa-bajnok Spanyolországét pedig közel 13%-ban adja meg a kompjúter. Jürgen Klopp szerint intenzív tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy elvállalja a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. Az tegnap dőlt el, hogy a csúfos világbajnoki kudarc után Julian Nagelsmann távozik, és a német szövetség megerősítette, hogy a kiszemelt utód Klopp, akivel már felvették a kapcsolatot. Az 59 éves, a korábban többek között a Liverpoolt is irányító szakember elmondta, időbe telik, mire megállapodhatnak, mert a jelenlegi problémák nem magához Julian Nagelsmann személyéhez kötődnek. Jövő héten megkezdi szereplését a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a Ferencváros. Az első fordulóban a Szűcs Kornéllal felálló szerb Vojvodina lesz a Fradi ellenfele. Az első mérkőzésre július 9-én a visszavágóra egy héttel később kerül sor. Az FTC BL főtáblán is szerepelt korábbi futballistája Zorán Kuntics mindkét csapathoz kötődik, hiszen jelenleg a Vojvodina játékos megfigyelője. Szabó Bence kérdezte őt a párharcról.
A Ferencváros és a Vojvodina együttese találkozik majd egymással az Európa Ligában, és ugye ennek a klubnak az alkalmazásában vagy kint Szerbiában, illetve hát a Ferencvárosnak is egy legendás játékosa vagy. Milyen érzésekkel tekintesz ezzel a meccseré, hogyan várod?
Hát én inkább szeretném volna az elkerülni ezt a meccset, mert a hat ellenfel között, ugye volt a Hajduk Split, volt Dinamo Kiev, volt Sheriff. Én inkább a Sheriffet ítéltem, mivel úgy gondoltam, hogy a Sheriff ellen talán lenne a legnagyobb, legtöbb esélyük, hogy tovább jussunk. De sors az ilyen, szóval a klubon belül nagyon sokan örültek a Ferencváros, nem azért, mert könnyű az ellenfel, inkább ilyen, ebből a szempontból, hogy nem kell sokat utazni, gyönyörű stadionba fogunk játszani, úgyhogy igen, de nagyon tisztelik a Ferencváros, nyilvánvalóan tudják, hogy utazok hétvégbe a Ferencvárost játszott kocsinok a csapatkörbe, konferencialiga, vagy bajnok ligába, vagy Európa ligába, úgyhogy ez nem is teljesítmény szabad részéről.
Szerbiában mennyire gondolkodnak abban, hogy ezt a párharcot a Vojvodinának könnyű lesz, vagy nehéz lesz megnyernie? Mit mondanak az emberek? Mire jut majd a csapat?
Hát az igazság, hogy a Vojvodina nagyon erősödött most nyáron. Elég sok pénzt is, szokatlan sok pénzt befektetik az új igazolások. Mondom, jóval erősebb vagyok, mint mondjuk tavaly. Ennek ellenére szerintem továbbra is az emberek, mondjuk többsége, talán egy kicsit előnyadják a Fradinak. A rutin miatt, a tapasztalat miatt, szóval sokkal számít, hogy egy csapat évek óta játszik komoly szerepet nemzetközi szinten, különböző kupában, úgyhogy mondom, hogy mindenféleképpen egy ilyen izgalmas meccs várom, szóval nagyon kellemetlen ellenfel az Vojvodina egyébként a szerb bajnokságban is, nagyon kellemetlen volt mindenki számára. Az idén kétszer is megvert a Zvezdát, ami azt jelenti, hogy Vojvodina jó csapat, abszolút, hogy csak Zvezdát megverik kétszer is, aki messze legjobb csapat itt a Szerbiából, azt jelent sokat, így van.
Beszéljünk egy kicsit rólad is, ugye ennél a klubnál dolgozol a scoutingban, és ugye játékosokat szoktál nézni, Szűcs Kornélt is esetleg nézegetted.
Szűcs Kornél nagyon jól játszik, nyilvánvaló neki nehéz volt ugye az Angliába jönni, színűleg a Szerbiába, ahol 5-6 pályán a műfőn játszanak a csapatok, ez elég szokatlan volt számára, de abszolút megállt a helye, szóval nagyon sok dicséri szavakat kapott a teljesítmény után. Egy igazi profi gondolkozású játékos, és az igazság, hogy nem én javasoltam, hanem az elnök küldte nekem, hogy lecsekoljam őt, és elég magas osztályzó kapott a scouton, és akkor a klub úgy döntött, hogy megveszi őt. Vojvodina, amióta a Dragoljubs Bilic az elnök, nagyon, nagyon sokat fejlődik minden szempontból, szóval most is csinálják ott az edzőcentrumban két új pályát, szóval van 5 pálya, műhős pálya, most nem sokára kész lesz egyik legmodernebb konditerem, úgyhogy rengeteg pénzt befektetek, és nyilvánvalóan ezzel a szándékkal, hogy próbálják a Vojvodinát is olyan teljesítményt tenni, ami Fradi volt képes utolsó 7 évben.
És hogyha ami téged illet, te hogy érzed magad ott?
Én jól érzem magam. Igazán, hogy én is szoktam mondani, hogy a scoutingnak a munkáját igazán lehet ott megnézni és értékelni, ha meglássuk, hogy mennyiért vettünk játékost, és mennyiért eladtunk, ugye. És ilyen szempontból mi nagyon jó álltunk, szóval elég sok játékost ugye sikerült eladnunk, kevés pénzért vásároltunk, és eladtunk egyik ugye a Bamidele, aki most a Fradiban játszik. Mondom, én jó érzem, hogy új vidékként fejlődik, nagyon fejlődik a klub. Pár év, hát nem is annyira pár év, inkább több év végétállás után most úgy érzem, hogy eljött a Vojvodina ideje.
Fordítsuk meg egy kicsit, és beszéljünk a Fradiról, amihez azért te is 1000 szállal kötött. Mennyire lepett meg, hogy a csapat végül nem tudott bajnok lenni, illetve most mennyire figyelted a átigazolásokat, mit gondolsz a klubról, keretről?
Hát nyilvánvalóan figyelek a magyar bajnokságot, főleg a volt Jugoszlávia országban figyelünk a játékosokat, meg a bajnokságot. Természetesen én is figyeltem a tavaszi szezon Magyarországon. Ugye a Ferencváros erről híres, ha szabad is mondanom, hogy a tavaszi szezon nagyon beindul a gép, és akkor meghozza a focinak a pontokat, és nyeri a bajnokságot. Na most az idén ez nem így történt. Nem tudom, ennek az ára az, hogy a Fradi ugye elég sokáig ment a Európai Kupában, és lehet, hogy azt elvitte az erőt, ha szabad is mondanom, de közben a Győr abszolút véleményem szerint megérdemelt a bajnokságot megnyerni, mivel legstabilabb volt a formájuk, legalábbis én úgy gondolom. Úgy az edző, ki most átment a Fradiban, megmutatok, hogy egy fiatal edzőről van szó, ki szeret lehet focit játszani, támadott focit szeret játszani, és mondom, gratulálom neki, most a Fradi edzője, nem hiszem, hogy vele is ugyanezt a szisztémát fog játszani, mint Robi Keane-nel, de én úgy gondolom, hogy talán érdemes lesz most a Vojvodina szakmistárnak figyelni, hogy a Győr meccseket, amit tavasszal játszottak, mint hogy nézik a Ferencváros mondjuk tavaszi meccseket, mivel ugye ebből a csapatban már nincsenek 4-5-6 játékos, úgyhogy hát igen, elég sötétló talán lesz most a Ferencváros Vojvodina számára, de nem mondom, ennek ellenére én is most gondolom, hogy talán egy kis előny élvezi a Ferencváros, de nyilvánvalóan az nem jelent sokat. Pályán azt kell bizonyítani.
Zorán Kunticsot hallottuk. Az AC Milan a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a DVSC labdarúgó csapatától az elmúlt idény végén távozó Sergio Navarro veszi át a tartalékcsapat a Milan Futuro irányítását. Az U23-as együttes az olasz negyedosztályban szerepel. Vitályos Viktor és Hegyi Krisztián is bemutatkozott a Sparta Praha csapatában, a cseh másodosztályú Opava ellen 4-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Vitályos Viktor az MTK-tól, Hegyi Krisztián a West Ham United-től érkezett. Előbbi az első, Hegyi pedig a második félidőben megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. Mindez a beavatási procedúra része az újonnan érkezőknek a klubnál. Második mérkőzését is megnyerte a magyar férfi vízilabda válogatott a Margit szigeten zajló felkészülési tornán. Varga Zsolt együttese 17-13-ra győzte le Szerbia csapatát. A világbajnoki összetettben élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban, így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, szintén brit George Russell a negyedik pozícióból startolhat. Az 52 körös brit nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik. Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Virányi Zsolt beszélgetett.
Megőrizte a lendületét a világbajnoki élvas Kimi Antonelli, mert azt követően, hogy megnyerte a sprintfutamot, az időmérőn sem talált legyőzőre, és igazából egész nap meggyőző formában vezet. Ugye ez különösen annak fényében hangsúlyos, hogy Mercedes-es csapattárs a George Russell csak a negyedik lett, majdnem 4/10-es lemaradással, úgyhogy kettejük közül ne egyelőre még mindig az olasz tinédzser, amelyik sokkal jobb formának örvend. A két Mercedes közébe ékelődött, a két Ferrari viszont érdekes módon most Leclerc meg tudta előzni Hamilton. A monacói versenyző azt nyilatkozta, hogy rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, nagyon sokat kellett elemezni a mérnökével, és hosszú-hosszú idő után most először ezen az időmérőn érezte magát magabiztosnak az autóban, kényelmesen az autóban, és emiatt ki tudta hozni a maximumot a Ferrariból.
Mi történt például Russell-lel, aki még a fallal is találkozott az időmérő elején?
Igen, neki nagyon kalandos és nehéz időmérője volt, valószínűleg valamilyen jellegű elektronikai, technikai hiba miatt a Q1-ben kisodródott, és csak a szerencsének köszönheti, hogy ki tudott kecmeregni a sódirányból egy orrkup csere után, vissza is tudott jönni a pályára, és noha eljutott a döntő etapig, azért ugyanazt a tempót nem tudta megtalálni, mint ami Antonellinek volt, úgyhogy ő még mindig egy nehéz perióduson megy keresztül, vannak felvillanásai, vannak olyan időszakok, amikor úgy tűnik, mintha már látszana a fény az alagút végén, de egyelőre konzisztensen és következetesen nem tudja azt a tempót hozni, ami a Mercedes-éből kihozható lenne.
Mercedes Ferrari csata lesz a holnapi futamon is? Mit vársz?
Egyelőre nagyon úgy tűnik, mert az időmérős eredmény is ezt vetíti előre, és azért ezt láthattuk a sprint futamon és délután, és annak ellenére, hogy azért itt 300 kilométeres a versenytáv, tehát háromszor annyi, mint a sprinten, azért bizonyos trendek már kezdenek kirajzolódni. Ugye az időmérő előtt hozzá lehetett nyúlni a beállításokhoz, tehát mindenki fel tudta használni azt a tapasztalatot, amit a hétvége elején gyűjtött, és továbbra is a Mercedes és a Ferrari áll a mezőny élén. Ugye az ötödik helyezett Ágyár több mint 6/10-et kapott itt egyetlen mért körön Antonellitől, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy jó esetben Mercedes-Ferrari csata lehet, de igazából a papírforma sokkal inkább azt sugallja, hogy Antonelli sima győzelmet arat majd.
Molnár Martin a pole pozícióban rajtolva negyedikként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. A magyarországi forduló második futamát holnap 11 óra 10 perckor rendezik, a harmadik viadalra pedig 18 óra 10 perctől kerül majd sor. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka az észak-amerikai női profi kosárlabda ligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyesében. Iga Świątek két játszmában kapott ki Alexandra Jalától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két szettben vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik fordulóban. Ezzel a vereséggel eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán. Erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térdsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna. A másodikként rangsorolt Piros Zsombor bejutott a brassói salakpályás Challenger tenisztorna döntőjébe, miután szett hátrányból fordítva legyőzte a lengyel Max Kasznikovskit. A Visma Liza Bike nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt megnyitó csapatidőfutamot. A sárga trikót Jonas Vingegaard vehette fel a nap végén. A mai versenynap végén interjúk is készültek, amelyeket Székely Dávid segítségével hallgathatunk meg. Először Tadej Pogacsárt halljuk.
Ez a szezon eddig egészen remek volt. A felkészülés is jól alakult, nem paraszkodhatok, mondja Tadej Pogacsár. A forma ott van, és harcolunk. Nehéz 3 hét vár ránk, természetesen soha nem tudod, hogy mi történik, mi kivagáda. De eddig ez jó. Szombat, a csapatidőfutam. Mekkora munkát végeztetek? Te is, meg a csapat is, hogy felkészültek erre. Eléggé komoly munkát végeztünk el a csapatidőfutamot tekintve is így együtt, de igen, természetesen mindig lehet a többet is. Ugyanakkor nem csak a szombatról szól ez a verseny. 21 napról beszélünk. 21 szakaszról, úgyhogy nem minden csak a szombatról szól. Közben pedig ebben a pul azt mondja, hogy szerintem mindent el tudtam végezni, amit akartam. Hosszabb volt a felvezetés, edzőt is váltottam. Nyilván az ő filozófiájához is hozzá kellett szoknom, de szerintem eléggé jó felkészülési időszakon vagyunk túl, és jól itt vagyunk a túron, miközben a kaptót látjuk. Azt mondják néhányan, hogy őrület, hogy ennyi kiadás után versenyzel újra egy túron. Szerintem ez jó, az első nap egy csapatidőfutam, a második pedig egy kis idő, hogy belerázódj. Hogyha megnézzük, hogy mennyire kemény volt a túr, és mennyire lesz kemény az utolsó 10 nap, akkor ott a frissességemet megőrizhetem. Nyilván kockázatos, de szeretjük volna ezt is megnézni a jövő szempontjából. Ez volt a tökéletes módja annak, hogy felkészülünk a túra. Említetted a csapatidőfutamot, komoly remények, úgy érzem. Persze, természetesen erre koncentrálunk már egy ideje. Köszönöm, Pogacsár. Jó stratégiánk van, jó tervünk van, és abban reménykedünk, hogy egy jó eredményt tudunk elérni az első napon. A szakasz győzelem a célunk, de sok csapat mondja ezt már magáról. Meglátjuk, hogy alakul. Hallgassuk meg Tobias Foszt, hogy ő ugyanis értékelt, mégiscsak fantasztikusan ment a Netcompany-hoz, a gondjai ellenére is, már egy Benjamin kérdezte. Kérlek, pár szót mondj nekünk angolul, és nagyszerű teljesítménye volt ez a csapatnak, még úgy is, hogy megint jöttek a balszerencsés pillanatok, például Vokran defektje. Mennyire volt nehéz ezt az egészet így menedzselni, és mennyire tudtok megvalósítani azt, amit terveztetek? A terv az volt, hogy Josh, én és Pippo, Egan és Kevin elvigye egészen az aljáig a kemény emelkedő miatt. Szerintem elég jó tempóban mentünk, nagyon jó munkát végeztünk, elképesztő pek, hogy Kevinnek jött a defektje, hogyha az tényleg defekt volt, az teljesen csak bal szerencse. Ahogy mentünk hatan, amikor a ketten csak ott ültek, az meg is lenyűgöző volt, és szerintem csapatként egy nagyon jó munkát végeztünk, úgyhogy a végén próbáltuk a legjobbat Pippóval befejezni. Eléggé megfőttem a végére, de szerintem Pippónak még voltak jó lábai a hajrá, hogy ez jól alakult.
Műsorunkból megtudhatták többek között, hogy Marokkó az első csapat a 8 között a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát, illetve azt is, hogy Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es brit nagydíj időmérőjét, így ő indulhat majd az érről. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok. Berelmesét hallották. Viszont hallásra.
A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.